Akinél van Biblia, keresse ki Máté evangéliumát. Máté evangélium a 24. részén nyissuk ki a Bibliánkat. Néhány igeverset fogunk ebből a hosszú részből olvasni. A 24. rész a világ végéről, az Úr Jézus visszajöveteléről szól. Mi ebből egy kisebb részt ragadunk ki, és fogunk erről ma beszélni. A 36. és a 44. verseket fogom elolvasni. Máté evangéliuma 24. fejezet, 36. versétől fennállva hallgassuk meg az igét Isten igéje iránti tiszteletből. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta. Úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik örveltáskor jön a tolvaj, vírasztana és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Drága Istenem, hálát adok neked ezért az ígért, ezért a figyelmeztetésért, azért, mert ez ma hozzánk szól, nekünk szól, hogy bennünket jobb útra térítsen, hogy felhívja a figyelmünket a valódi veszélyre. A valódi veszély az, ha nem téged követünk, hanem a magunk eszére támaszkodunk, a magunk gondolatai után megyünk. Arra kérlek, hogy áld meg ezt az alkalmat, hogy megértsük, mi a te mondani valód hozzánk. Ámen. Tessenek helyet foglalni. Köszöntök mindenkit sok szeretettel az Úr Jézus nevében, és köszöntöm azokat is, akik gyülekezetünk tagjai, köszöntöm a kedves vendégeinket is. Advent várakozást jelent, várjuk vissza az Úr Jézust. Az egyházi évben ünnepi évek vannak, és az adventi időszak megelőzi a karácsonyi ünnepeket. A karácsonyra készülve, Jézus születésére készülve, gondolják sokan, de nem erre készül az egyház, hanem az Úr Jézus visszajövetelére készül. Jézusnak két eljövetele van a Bibliában. Az egyik az megtörtént, amikor gyermekként megszületett, földi testet öltött Isten létére, és jászolba fektették, imádták őt a királyok, imádták őt a pásztorok, üldözték őt az akkori államhatalmak, el kellett neki menekülni külföldre, hogy túlélje ezt az üldözést. Majd felnövekedett, és Isten fiaként hirdette az örömhírt, gyógyította a betegeket, bűnöket bocsátott meg, vigasztalta a gyászban levőket, sőt, halottakat feltámasztott. De a legnagyobb tette Jézusnak mégis az volt, hogy meghalt a kereszten. Sokan úgy gondolják, hogy egy embernek akkor teljesedik be az élete, akkor teljesedik ki a karrierje, hogyha rengeteg sikert ér el, rengeteg kitüntetés, vagy több diploma díszíti az irodájának a falát. Ez talán így is van emberi viszonylatban. De Jézusnak az volt a legnagyobb eredménye, az volt a legnagyobb munkája, és nem bukása az ő szolgálatának, hogy meghalt, hanem ezzel érte el a küldetésének a célját. Azért jött Isten fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Az ördög munkája pedig az, hogy támadjon bennünket, hogy elhitesse velünk, hogy abban a bűnös állapotban kell maradjunk, amiben születtünk. Azt mondja a Biblia az emberről, hogy bűnben fogant, bűnösként nő fel, de van ebből szabadulás. Jézus ezt a szabadulást hozta el húsvétkor, amikor meghalt a kereszten, és feltámadt harmadnapra, mert ő nem maradhatott a sírban. Istent nem lehet megölni, és Jézus Isten ember, emberisten volt. Megölték az ő testét, de Istent nem tudta megölni a római katona. Nem tudta megölni az a kínzó eszköz, amit keresztnek hívunk. Jézus alászállt a pokloknak, legyőzte a halált, elvette annak erejét, hatalmát, íme ő rendelkezik élet és halál fölött. Ezért várjuk őt vissza, mert miután feltámadt és megjelent a tanítványoknak, megjelent több mint 500-nak, 40 nappal később felemeltetett a mennybe, és az Atya Isten jobbján van, közben jár értünk. Közben jár érted, és én értem, hogy a mi bűnös állapotunk ellenére Isten tekintsen kegyelmesen ránk. Ennyi bevezetőt gondolok erre az estére, hogy megértsük a felolvasott szakaszt. Jézus fent van a mennyben, végzi a közben járói szolgálatát, imádkozik értünk, közben jár értünk, ezt jelenti, hogy esetezik, közben jár értünk az Atyánál, hogy fogadjon minket Isten az ő kegyelmébe. Jézus nem tudja annak az idejét, hogy mikor kell neki visszajönni erre a földre. Voltak olyan emberek, akik a Bibliát írták, nem voltak fénymásolók, nyomdák, ezért emberek kézzel pergamenre írták le a Szentírást, és úgy gondolták néhányan, hogy hát az nem lehet igaz, hogy Jézus nem tudja azt, hogy mikor kell neki visszajönni, és sok kéziratból ez kimaradt. Ez csak egy apró érdekesség azok számára, akik a Bibliának nézik a lábjegyzetét, vagy utána olvastak és találkoztak olyan kéziratokkal, ahol ez nem szerepel. De ez igaz, visszakerül a Bibliánkba, a mi Bibliánkba is benne van, sem a fiú nem tudja, csak az Atya. Miért fontos ez? Ha valakinek volt már bírósági ügye, akkor sok szereplő mellett két fontos szereplőről illik említést tenni a bíróságon. Az egyik a bíró, aki ítéletet fog hozni, vagy a bíróság, ha több bíróról van szó, illetve van egy ügyvéd, aki engem képvisel. Az ügyvéd nem azért kapja tőlem a fizetését, hogy kitalálja, milyen ítéletet fog hozni a bíró, hanem ő azért dolgozik, azért jártatja a száját, vagy éppen nem, hogy nekem minél kisebb legyen a büntetés, mert valamit elkövettem, valamiért, hogy a bíróságra kerülök, azért jár közben a bíróságon, hogy minél kevesebb, minél kisebb legyen az én büntetésem. Kinek a tiszte eldönteni az ítéletet? Az ügyvédnek, aki engem képvisel, vagy a bírónak, aki elvileg független, és az a feladata, hogy igazságot hirdessen egy bizonyos ügyben. Hát én úgy gondolom, hogy a bíróra szavaz mindenki. Miért? Mert ő neki az a feladata. Isten, mint bíró, Isten az, aki eldönti, hogy Jézusnak, a közbenjárónak, ha úgy tetszik, a paraklétosznak, a pártfogónak mikor kell visszajönni az övéért. Sok képet használ a Szentírás Jézusra, az ő visszajövetelére. Használja azt, hogy Jézus a vőlegény és a gyülekezet, Istennek a gyermekei pedig a mennyasszony. A mennyasszonynak az az egy reménysége, van a sok reménységen túl, hogy a vőlegény el fog érte jönni, megbeszélnek egy időpontot, egy esküvői dátumot, és el fog érte menni a vőlegény, és elviszi őt a templomba, elviszi őt Isten színe elé, hogy örök hűséget fogadjanak egymásnak. Volt olyan esküvő, ahol én késtem, nem az enyém volt, hanem nekem egy bizonyos feladatom lett volna azon az esküvőn. Nem a mi gyülekezetünkből esküdtek, hanem a mi imaházunkban volt az esküvő, és hangosítanom kellett volna, de elfelejtettem. Egyszer csak hív a helyi lelkész, hogy ráérsz most? Hát mondom, miről van szó? És mondta, hát itt van egy esküvő, kibérelték az imaházat, de nincs senkinek kulcsa, hogy a hangosító szekrényt kinyissák. Akkor bevillant, hogy nekem ott kéne lenni. Ahogy tudtam, mentem be a városba. Hát nem biztos, hogy esküvői ruhába sikerült megérkezni, de végül megjött a magyar hangja az igehirdetőnek, és lehetett hallani a Nagy Debrecen imaházban az igehirdetést. Hát meg jó, hogy a vőlegény ott volt, mert a mennyasszony csak annyit mondott a bakimra, a hibámra, hogy hát a vőlegény itt volt, és neki ez a legfontosabb. Hát mondom, én értem, és ez alá is írom, ez így van, de mégis az esküvőtök fele nem volt kihangosítva. Az idősek, a nagyot hallók talán sok mindent nem értettek abból, ami itt történt. De azt mondta, nem baj, ez egy hiba, de itt van a vőlegény, és nekem ez számít. Nem győztem elnézést kérni, aztán hát hamar elmentem, nem maradtam ott a szeretett vendégségem, mert nagyon szégyeltem magamat. De értsük ki ebből a történetből, ebből a hibából, hogy mi a legfontosabb. Jézusnak a visszajövetele. Az a bizonyosság, hogy Jézus, mint vőlegény, el fog értem jönni. Ki fog engem ragadni ebből a világból, nem hagy itt engem az ítélet napjára, nem hagy itt engem arra az állapotra, amikor Isten haragja lesújt az emberekre. Miért? Mert én, mint mennyasszony, velemegyek a mennyegzőre. A Bibliában látunk ítéleteket és látunk kegyelmet. Ha felületesen olvassuk az igét, akkor talán keményebb az ítélet, mert ehhez vér tapad, ehhez halál kötődik, vagy büntetés jár érte a bűnökért. Istennek az ítélete igazságos. A gyilkosság, a halál, a büntetés nem jön jó időbe. De Istennek az ítélete igazságos. A felolvasott textusunkban említést találunk Noéról, Noé idejéről, és azt mondja itt Jézus, hogy ugyanezeket a napokat éljük most, mint Noé idejében, amit éltek az emberek. Ettek, ittak, házasodtak, élték a mindennapi életüket, csak éppen Istent nem keresték. Miért fontos az az igevers, hogy Noé pedig Istennél járt? Mert nem volt ember rajta kívül, aki Istennel járt volna. Volt az ő felesége, a három fia és azoknak a felesége. Ezek az emberek keresték Istennek a közösségét. Ezeknek az embereknek volt arra igényük, hogy oké, hogy eszek, iszok, házasodok, élem az életemet, de mit szól ehhez Isten? Mit mond erről a Teremtő Isten, hogy én hogyan élem az életemet? Érdekel engem Istennek a véleménye? Vagy élem úgy tovább, ahogyan jónak látom? Egy szakdolgozatot meg lehet írni jól, és meg lehet írni még jobban. Még jobban úgy lehet megírni, hogyha az ember konzultál azzal a tanárral, aki segít, segítségére van a szakdolgozat írójának, hogy tanácsolja. Ember, ezt ne írd le, mert ez nem fog jó pontokat hozni. Ezt és ezt bele kéne még tenni abba a dolgozatba, mert ezzel plusz pontokat lehet elérni, sőt, egy egész jegyet javít a dolgozatodon. Ha valaki nem hallgat erre a tanácsadó tanárnak a szavára, nem biztos, hogy eléri a maximális pontszámot. A tanár feladata az ebben az esetben, hogy segítse a hallgatót, hogy jó dolgozat szülessen. A diák feladata pedig annyi lenne, hogy kövesse a tanárnak az útmutatását, a tanácsát, és a legjobb tudása szerint elvégezze azt a dolgozatot. Miért? Mert ez az ő feladata. Nem Isten fog helyetted házasságot kötni. Nem Isten fog helyetted enni vagy inni. Nem Isten fog helyetted elmenni holnap reggel dolgozni. Nem Isten fog helyetted sárga csekket befizetni a postán. De Isten adja ehhez az erőt. Isten adja ehhez az erőforrást, adja ehhez azt a hátteret, amiből ezt meg tudod teremteni. De Istennel vagy Isten nélkül akarod élni már itt a földi életedet, nem beszélve az örök életről. Én hiszek abban, hogy nincs vége az életünknek a fekete zsáknál, nincs vége az életünknek akkor, amikor lecsavarozzák a koporsót, nincs vége akkor, amikor elhelyezik a sírba és elhantolnak bennünket. Én hiszek abban, hogy ahogyan Jézus feltámadt a halálból, úgy én is, te is, valamennyien, akik hiszünk Jézus Krisztus nevébe, hiszünk az ő visszajövetelébe, mint dicső király, fel fogunk támadni. De ha nem érjük meg a földi halálunkat, elragadtatunk, ahogyan Jézus elragadhatott a mennybe. Ítélethez visszatérve, Noé idejében azért jött az ítélet az emberre, mert belebonyolódott az ember egy olyan kemény szellemi dologba, amiben nem lett volna szabad belemenni. Látták az Isten fiak, hogy szépek a magyar lányok, mondta nekem egyszer egy francia fiú, itt voltak cserediák kapcsolatban, hogy annyi jó nő van Magyarországon. És mentünk az utcán, nem győzte kapkodni a fejét, és mondtam, hogy ilyen szépek a magyar nők, ilyen szépek a magyar lányok. De hát azt mondja, ő még ennyi szép nőt nem látott. Hát mondom, azért, mert a francia vagy, én meg magyar vagyok. Gyönyörködött a magyar nőkbe. Így voltak ezzel az Isten fiak, de nem lett volna szabad az embereknek keveredni az Isten fiakkal. Isten megbánta, hogy embert teremtett, és olyan nagy volt a haragja, de egyben a kegyelme is, hogy azt mondta, hogy ne maradjon az én lelkem az emberben, csak 120 éven keresztül. Ezért halunk meg egy bizonyos kor fölött, ezt hívják természetes halálnak, vagy végelgyengülésnek, kinek hogy tetszik, mert Isten hozott egy szabályt, egy szellemi szabályt, ami kihat az életünkre. Nem élhetünk tovább 120 évnél. Jött az ítélet. Olvasunk előtte Matuzsálemről, vagy Ádámról, hogy még hány évig, hány száz évig élt. És az emberek elég hamar elérték azt az erkölcstelen állapotot, hogy Isten azt mondta, hogy ne maradjon benne a lelkem, csak 120 évig. Ítélet? Ítélet. Van benne kegyelem? Van. 120 év alatt meg lehet térni? Talán meg. Talán meg. A betegség, a halál, a pénzügyi válság, és hadd ne soroljam azokat a természeti katasztrófákat, amik, hát nem azt mondom, hogy évről évre érik a világot, hanem talán napról napra találunk valamit a HVG-n, meg az index.hu-n, hogy milyen probléma érte el a kék bolygónkat. Ezek jelek, ahogyan jel a vajúdás állapota a szülőasszonynak, hogy meg fog születni a gyermeke. Felkészíti a nőt arra, hogy megszülje a gyermekét. Ez a világ vajúdik. Ahogy a múlt héten mondtam, ennek a világnak inkább múltja van, mint jövője. Vége lesz ennek a világnak. És Isten új világot fog teremteni. A régi el fog pusztulni. A National Geographic-on lehet nézni különböző elméleteket, hogyan lesz vége ennek a bolygónak. Nem mindegy. Akasztás vagy golyó. Nem mindegy, hogy betegség vagy autóbaleset. Halál, halál. El lehet engedni a fantáziánkat, hogy hogyan lesz vége ennek a világnak. Lehet hozzá igeverseket is ragasztani. Nem ez a fő lényeg. A fő lényeg az, amit itt leír Jézus a Máté evangéliumába. Aki itt készületlenül ér, az én visszajövetelem, az úgy jár, mint az az ember, akinek betörnek a házába, és nem készült fel erre. Mit mond Jézus? Ha valaki tudná, hogy mikor készül lopás, mikor készül rablás az épület, a vagyona ellen, megerősítené az őrváltást, nem hogy őrváltás lenne, amikor leggyengébb a védelem, hanem megerősíteni a védelmet. Akik most itt vagyunk, nem vagyunk otthon, a mi lakásunkra a 70-80 kilós kutyáink vigyáznak, vagy a riasztórendszerünk, meg az angyalok. Azért, mert itt vagyunk, és nem vagyunk otthon, nem vagyunk arra képesek, hogy megvédjük az otthonunkat. Ha valaki nem zárja be a házát, nem lakatolja be a kaput, ha nem zárja le a kocsiját, és feltörik, amit ugye nem kell feltörni, mert csak besétál a betörő, a biztosító nem fog fizetni, mert nem tett meg mindent annak érdekébe, hogy a betörést, a lopást meggátolja. Ha fel tudod mutatni az 5 ponton záró ajtódat, hogy felfeszítették, akkor talán fizet a biztosító. Ha fel tudod mutatni a zár nélküli autódat, hogy valaki kipiszkálta onnan a zárat, akkor talán fizet a biztosító. Miért? Mert az az ajtó be volt lakatolva, be volt zárva. A mi életünk el van rejtve Krisztussal a mennybe, vagy nincs? Ha el van rejtve Krisztussal, ha van egy üdv bizonyosságunk, ezt így hívja a Biblia, ami azt jelenti, hogy hiszek abba. Tudom azt, meg vagyok erről győződve, hogyha én meghalok, felhúzzák a cipzárt fölöttem, ha leengednek a sírba, nem ott van a vége az életemnek. Mert én megyek Isten színe elé. Nem árt nekem a második halál, ahogy Pál fogalmaz. Lesz egy másik ítélet, amin az emberek részt veszünk, ez mindenkire nézve kötelező, azokra is, akik üdvösséget nyertek, amikor is számot kell adni a cselekedeteinkről, a beszédünkről, a gondolatainkról. Lesz különbség a mennyek királyságában, hívő és hívő között, üdvözült és üdvözült között, de rajtunk nem fog az első ítélet. Az első ítélet pedig az, hogy üdvösséged van, vagy kárhozatra mész. Jézus azt mondja, ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ma Tardon nem volt víz. Nem volt csapvíz, mert meghalt az az ember, aki ezért felelős, hogy Tardon a csapból folyjon a víz. Munka közben halt meg. Ezt onnan tudom, mert nem tudtam kezet mosni, nem tudtunk a víz csapból folyadékot nyerni, és akkor kezdtünk el gondolkodni, hogy valami gond lehet, amikor a polgármester is azt mondta, hogy nálam sincs víz. Hát ha mondom, a főnöknél sincs, akkor az imaházon mit akarunk? És akkor jött valaki a halál hírrel, hogy meghalt XY, 50 évesen infarktusban. Végezte a munkáját. Hogy a tardi embereknek legyen ivóvize. De közben meghalt. Nem riogatni akarok ezzel bárkit is, csak ez az élet. Ez a való világ. Emberek végzik a dolgukat, és meghalnak. Emberek esküvőre készülnek, és meghal a nagymama. Emberek gyermeket válnak, és elmegy a magzat. Van ilyen is. És ezt a barátaimról mondom. Olyan személyes kapcsolatomból merítem ezeket a példákat, akikkel rendszeresen találkozok. Hívők is vannak közöttük. Legyetek felkészülve. Rajtunk fogni fog, bennünket el fog érni a halál, a földi halál. Ma hallottam egy jó bibliai magyarázatot egy katolikus plébánostól. Ilyen vicces plébánosok vannak most Tardon. Azt mondta mi barátunk, testvérünk, hogy ne a kaszástól féljünk, mert valakiért csak a kaszás jön, de értünk meg az Úr Jézus. És úgy elgondolkodtam, hogy tényleg sokan félnek a haláltól. Még nem haltunk meg, nem tudjuk, hogy az milyen, ezért tartunk tőle. Ez a normális, ez természetes. De ott van bennünk a reménység, hogy értünk, nem a kaszás fog jönni, hanem az Úr Jézus. Az Úr Jézus pedig mit csinált húsvétkor? Legyőzte a kaszást. Jön a kaszás, nem jön a kaszás, jön utána az Úr Jézus. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Számomra a meghalás is nyereség, mondja Pál. Ha nem halok meg, itt maradok köztetek, kedves testvérek, szolgálhatok felétek, ha pedig meghalok, megyek Isten elé. Befutom az életpályámat, és érek örökön örökké. Ezzel a reménységgel és ezzel a könnyedséggel élhetjük az életünket, ha hiszünk Jézus Krisztusnak a visszajövetelébe. Hiszünk abba, hogy ő nem Jézuskaként fog megint karácsonkor megszületni, hanem visszajön. Adventi koszorúnak 4 gyertyája van, és többféle adventi koszorú van. Én arról a adventi koszorúról szeretnék beszélni, amit talán a Biblia alapján készítettek. A Bibliának 2 szava van arra, hogy Jézus visszajövetele, és az egyik szónak a jelentése a folyamatos megjelenés, vagy a folyamatosan egyre jobban növekvő láthatóság. Ha most sötét lenne, és nagyon messzi ülnénk ettől az adventi koszorútól, akkor egy nagyon halvány fényt láthatnánk. Miért? Mert egy pici gyertya világít. De ha meggyújtunk még egy gyertyát, és még egyet, és még egyet, egyre jobban felerősödik a több gyertyának a fénye, és anélkül, hogy a mi távolságunk közeledne a fényforráshoz, jobban látnánk. Miért? Mert egyre erősebb fényt ad ki a több gyertya. Jézusnak a visszajövetele az valami ilyesmi, hogy ő jön folyamatosan, egyre közelebb időben, jön az a nap, amikor ő ítélni fog élőket és holtakat. Amikor magához ragadja az övéit. Az imóra ige az volt, hogy emeljétek fel a ti fejeteket, mert közel jött a megváltásotok ideje. A megváltásotok napja. Ezt ígéri kinek? A gyülekezetnek. Kinek? A mennyasszonynak, akinek van gyűrűje. Akinek nincs gyűrűje, és nem egy gyűrűnek gondolok, hanem a Szentlélek ott van pecsétként. Ott van pecsétként az életébe, az nem rettegéssel várja az ítélet napját, nem szörnyűködve nézi este a National Geographicot, hogy jaj, mi lesz velünk a világ végén, oké, így lesz vége a világnak, de én üdvözülök. Én megyek az Atya Istenhez. Meglátom őt színről színre. Mózes hogyan láthatta meg az Istent? Hátulról, és betakarta őt isen. Elbújt egy szikla hasadékba. Mi szemtől szembe fogjuk látni az Istent. Én azért prédikálok nektek így szemtől szembe, mert így illik, meg így van beállítva a szószék, de gondolom szívesebben fogadjátok így, mint hogyha a falnak beszélnék, és ki lennék hangosítva. Miért? Mert látjátok az arcomat. Látjátok a szememet. Látjátok a számat. Ha valaki nem hall, akkor szájról tud esetleg olvasni. Isten rejtőzködő Isten, de Krisztus által megtalálható. Krisztuson keresztül láthatóvá lesz, szemtől szembe. Nem úgy, ahogy a Mózes látta emberként, bűnösként, emberi testben, hanem szemtől szembe. Én amikor megláttam a mennyasszonyomat, felöltöztött fel szép ruhába, ékszerekbe, a haját, nem tudom hány órán keresztül csinálta a fodrász, erre sok időt kell szállni, fiúk, úgyhogy aludjatok sokáig, az esküvőtök napján én túl korán keltem, sokat kellett rá várni, kocsit lemostuk, kitakarítottuk, minden meg volt, mindig kellett várni. De amikor megláttam őt szemből szembe, azt mondtam, hogy csinálj már még egyszer, mert ez annyira jó. Annyira szép, annyira gyönyörű volt az a pillanat. Még jobb lesz Istennel találkozni. Sokan visszagondolhattak az esküvőjük napjára, és jól tették, ettől erősebb is, nagyobb érzelmeket fog kiváltani az, amikor Isten szemtől szembe látjuk. Rengeteg elképzelés van arról, hogy milyen a mennyország, milyen lehet Istennel találkozni. Rengeteg ének is van erről, rengeteg vers van erről. Mindegyik pozitív és jó beszámolót ad. Én azt kívánom, hogy a te Isten keresésed érjön célba. Zászlóként néhány gondolatot Noé-nak a nemzetségéről. Épül a bárka, Noé és szűk családja gyűjti az anyagot, faragják a gerendákat, építik a hajót. Épül a bárka. Ma sem könnyű egy hajót megépíteni, komoly gyárak vannak erre létesítve, de 8 emberrel, úgyhogy annak a fele nem férfi, hanem nő, nyilván kevesebbet tudod fizikailag hozzátenni, de a másik 4 ember se hajóépítő szakember volt, én úgy gondolom, mert nem írja róla a Biblia. Elég hosszú idő volt, hogy elkészüljön a bárka. Hány lélek menekült meg a vizen keresztül? 8. 8 emberi lélek és néhány száz állat. Lehet, hogy sokan úgy gondolkodnak, hogy a bárka az nem nekem való. Lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy a bárka annak a 8 bolond embernek való, Noénak és a családjának. De Isten ettől kicsit nagyobban gondolkodik. Megmenekültek az állatok is. Lehet, és ezt most a hívőknek mondom, lehet, hogy te nem tartasz mindenkit a bárkába valónak. Mert felfúvalkodtál, mert elbíztad magadat. Vagy nem emlékszel arra, hogy te honnan jöttél, honnan tértél meg. De Isten még az állatokba is gondolkodik. És ezzel nem azt mondom, hogy vannak akik állatok, hanem Isten még a legkisebb hangyára is gondolt. A tetőre is gondolt, a poloskára is gondolt, és gondolt a zsiráfra és az elefántra is. Legyünk ebbe tág látókörűek, hogy össze tudjuk szedni azokat, akiknek bent van a helye a bárkába. Akiknek bent van a helye a bárkába. Az ítélet hirdetéstől az ítélet végrehajtásáig eltelt egy bizonyos idő. Volt lehetőség a megtérésre. Nem tért meg senki. 8 ember menekült meg a vizen át. Jézus feltámadása és mennybe menetele óta eltelt közel 2000 év, ha jók a számításaink. Sokan tértek Krisztushoz. nem tudták kiirtani ezt a Jézus szektát. Gamáliel tanácsa végül is jól sült el, mert azt mondta, ha az Úrtól van, akkor megmarad, nem tudjátok megállítani. Ha nem az Úrtól van, úgyis feloszlik. Hát nem oszlott fel. Istennek az igéje ma este is szól. Nem Jeruzsálemben, itt Egerben. Hol? Ahol élsz? Ahol élsz? Nem szól most a zsidóknak, mert ők elutasították ezt. Nem hisznek ebbe. De szól neked, pogány embernek. A zsidóknak a hitetlensége, engedetlensége miatt jutott el hozzánk az evangélium. Már ez önmagában kegyelem. De az az üdvözítő kegyelem, hogyha ezt el is hiszed, ha ebbe élni tudsz. Legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyben nem is gondoljátok. Hát legyünk felkészülve, legyenek felkészülve, hogy ne lepjen meg bennünket Jézusnak a visszajövetele, hanem ahogy a Máté 25.1-ben elkezdenénk olvasni, majd otthon olvassátok el a 10 szűz példázatát, 5-nek volt olaja, bementek az esküvőre, 5-nek nem volt olaja, kint maradtak a külső sötétségen. Legyen a szívünkben a Szentlélek, ezt jelképezi az olaj, a Bibliában az olajnak a szimbóluma a Szentlélek. Legyen a Szentlélek a szívünkben, hogy Krisztus éljen bennünk ő általa. Amen.